Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, 70. vasárnapjára, igehirdetési alapigéjül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Máté evangéliumának 20. fejezetében, az első verstől a 16. a következőképpen. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. És ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és azt mondták: ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Urunk, szenteld meg a te igéddel a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Mindannyiunk számára azt hiszem ismerős ez a példázat. Jó azonban, hogyha megállunk egy picit és belegondolunk mindabba, amit ez a példázat közölni kíván velünk. Valamikor a 20-as, 30-as években komoly teológiai vita folyt arról, hogy hogyan kell fordítani azt a görög szöveget, mit az eredetiben így olvashatunk: Basileia tun uranun. Vagyis az eredeti magyar fordításban így olvashatjuk: a mennyek országa. De hát a Basileia az királyságot jelent. Az Uranos az pedig igazából eget. Az ég országáról, az ég királyságáról van szó. Talán valaki azt mondhatja, hogy nem olyan nagy a különbség. Azért mégis számottevő. Amikor az Isten országáról van szó, így a mostani fordítás, akkor arról lenne szó, hogy az Isten országának van valami isteni demokráciája. Hát az Isten országában nincsen demokrácia. Demos kratzo, amit a nép kiált. A nép általában azt kiabálja: cirkuszt és kenyeret. A nép demokráciája az Isten országában valahogyan nem működik. Ezért van az egyházban is hierarchia. És micsoda különbség, ha azt mondom, hogy mennyezet, vagy mennyasszony, vagy pedig azt mondom, hogy mennyország, ezek így egymás fölött vannak, vagy pedig azt mondom, amit tényleg az Uranos szó jelent, hogy világmindenség. Világmindenség. Tulajdonképpen Luther nagyon jól fordította, mert ő azt írta be a Bibliájába, hogy Himmelreich. Vagyis az ég birodalma. A birodalom szó valahogy visszaadja azt a totális hatalmat, ami az Istené. Tehát az Isten birodalmáról, erről az univerzumról, az egész világ egyetemről van szó igényben. És azt mondja Jézus, hogy ami ott fent, az itt lent. Mert hogy hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Isten tehát megteremtette ezt a világot úgy, hogy oda munkások kellenek. Van egy nagyon kedvelt, a Luther Rózsában is már egyszer, vagy talán kétszer is megjelentetett kép, amely egy második világháborús keresztet mutat. Ez a kereszt a harcokban, mivel hogy teli találat érte a templomot, szinte megsemmisült, megmaradt azonban a test része, a karok azok letörtek. És aztán valaki visszatette a keresztet, és visszatette ezt a csonka Krisztus testet, ahol nem voltak kezek rajta, és a kezek helyére odaírta, hogy ti vagytok az én kezeim. Mert hogy az Istennek szüksége van munkásokra. Ami érdekes, hogy azt mondja a példázatunk, hogy mindig vannak a piacon ácsorgók, akiket nem fogad meg senki. Mindig vannak olyanok, akiket el lehet küldeni a szőlőbe. Tulajdonképpen nem is a szőlőmunkások béréről szól ez a történet, hanem arról, hogy van egy fantasztikus gazda, azt lehetne mondani, ő az ideális munkaadó, aki mindenkinek ugyanannyit ad, mint amennyi a nap terhéért jár, ha azt valaki hordozza, hiszen annak idején az egy dénár, az egy tisztességes napi bér volt. Megvalósult hát az egyenlősdi. Mert hogy azért a végén, az elszámolásnál jönnek azok, akik reggeltől ott voltak és egész nap keményen dolgoztak, ők is csak annyit kaptak, amennyiben megalkuttak. A gazda tehát korrekt volt, nem kevesebbet adott, pontosan annyit adott, amennyit kialkuttak ebben a munkaszerződésben. Csak hát ilyenkor fölvetődik az emberben, abban az emberben, aki hordozza a nap terhét, és a nap most itt legyen egy egész élet, hordozza az egész élet terhét, hogy én izzadtam, hogy én hordoztam, hogy én dolgoztam keményen, és akkor nekem is ugyanannyi a jutalmam, mint annak, aki ott a végén beállt. Ez a gazda, ez nem kapitalista, nem is profithajhász, érzését még nem is a tőzsdeindex váltakozása befolyásolja, ennek a gazdának szíve van. És az ő szívére hallgat, és azt mondja, mindegyiknek megadom azt, ami tisztességes, és ami jár. Így válik ő az ideális munkáltatóvá. Ez az ideális munkáltató, az Istenről van szó, folyamatosan hív a munkába. Mert hogy az Isten országában dolgozni, igen nehéz feladat. Az Isten országában úgy dolgozni, hogy nem látom a sikert, igen nehéz. Sőt, az Isten országában még siker sincs. Az Isten országában vannak időnként eredmények, de ahogy Jézus mondja, más a vető és más az arató. És mégis olyan sokan, az egyháztörténelem erről tanúskodik, beálltak az arató munkások közé, és a munkás mégis kevés. Hát nem tudnak ezek a munkások hatásosan dolgozni? Mi van ezekkel a munkásokkal? Miért nem tudnak úgy dolgozni, hogy látszódjék munkájuk eredménye? Hát azért, mert ezek a munkások ezek nem a látható világért küzdenek, hanem a láthatatlan világért, az Isten birodalmáért, a Himmelreichért, a mennyei birodalomért. Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy a mennyek országa az hasonló a gazdához, aki korán reggel kimegy. Amióta az Isten létrehívta az embert, azóta munkásokat hívogat az ő szőlőskertjébe. Erről szól az Ószövetség, és erről szól az Újszövetség, és erről szól az egyház történet, hogy a munkásokat hívogatja. A munkásoknak nem kell különleges szakképzettség, nem kell iskolát elvégezniük, egyszerűen hordozniuk kell a nap terhét, hogy süt a nap, hogy égeti a bőrt, hogy fájdalmas oly sokszor a küzdelem, hát erre hívja el az ő munkásait. És amikor ezek a munkások a példázatban felszólalnak, és fáj nekik, hogy a gazda ilyen igazságtalan, akkor ki lehetne mondani a példázat alapján, hogy az Isten az igazságtalan. Hát micsoda dolog az, hogy az Isten előtt mindenki egyforma, de hát azért mégis vannak az Isten előtt kedvesek, meg még kedvesebbek. Valahogy úgy van az Isten országában, hogy az ember az Isten országának a törvényeit nagyon nehezen érti meg. Mert hogy az Isten királyságáról van szó ebben a történetben, és nem arról van szó, hogy most a munkaszerződésben kötött bér az most mennyire igazságos. Itt arról van szó az egész történetben, hogy az Istennek nagyfokú igazsága, tulajdonképpen emberi szemmel még nagyfokúbb igazságtalanság. Na de mi az igazság? Az igazság az, hogy az Isten országáért nem igazán akar az ember dolgozni. Az ember ebben a mai világban különösképpen is beleszédülve az anyagvilágba, nem a láthatatlanokért küzd, hanem a láthatókért. Azokért a fröccsentett műanyag vackokért, amiben esetleg bele is ülhet és gurulhat, ami státuszszimbólum, amivel elhalmozza a buta szülő a butulásra ítélt gyermekét, amikor azt gondolja, hogy a sok-sok műanyag játék az pótolhatja a testvért, pótolhatja a családi közösséget. Mert hogy a szeretet az láthatatlan, a szeretet az megfoghatatlan. És ami láthatatlan, és ami megfoghatatlan, mégis az a legfontosabb. Mert hogyha nincs szeretet, akkor szétesik az a család. Ha nincs hazaszeretet, akkor szétesik az az ország. Látszólag ezek a régi fogalmak, ezek úgy néz ki, mintha ebben a mai világban teljességgel az érvényüket elveszítették volna. Az igazság azonban az, hogy ez az élet megtartója. Mert minden egyes szó, amelyeket olyan konzervatív csengésűnek ítélünk, ezek az Istentől jönnek. És segítik, hogy kialakuljon az Isten totális hatalma, a mi életünkben. Csak hát mi a totális hatalmat úgy érezzük, vagy úgy éljük meg, nem véletlenül, hiszen elég nyomorult volt a mi nemzetünk közel múltja. Hogyha ezt a szót halljuk, hogy totális, akkor rossz emlékek, diktatúrák emléke idéződik fel bennünk. De hát az Isten a szeretet Istene. Isten a javamat akarja, nem uralkodni akar rajtam, hanem azt akarja, hogy én végre tudjak uralkodni önmagamon. Úgy, ahogyan azt ő látni szeretné. mert a legnagyobb probléma az, hogy nem én uralkodom önmagamon, hanem a körülmények uralnak engem. Az anyagvilág határozza meg az én létemet, és az Isten pedig azt mondja, hogy ez így nincs jól. És ezért hívogat minket. Nap mint nap, talán észre sem vesszük azokat a finom hívogatásokat, amit az Isten küld mi felénk. Mert mi gondolkodunk valami demokráciában, gondolkodunk abban, hogy hogyan is nézhet ki az Isten országa, hogyan is kellene megvalósulnia az Isten országának közöttünk, és akkor elképzelünk valami egyházi szervezésű szociális hálózatot, vagy iskolarendszer, és ezek mind fontosak. Csak hát az Isten országa nem más, mint az Istent dicsőítők közössége. Ahogyan a régiek ezt lefektették, és azt mondták, hogy a láthatatlan egyház. Azok, akik hisznek a Krisztusban, vagyis az Isten szeretetében. Vagyis az egyház az, ahol igent mondanak az Istenre, és dicsőítik az Istent. Az egyház az a hely, ahol megnyilvánul igazából az Isten szeretet hatalma, és az ember dicsőíti az Istent. Ezt úgy mondták, hogy opus proprium, vagyis hogy az elsődleges munka, amit az egyháznak el kell végeznie, az Isten dicsőítése. Tessék megnézni, hogy az egyház oly sokszor mit csinál. Nem dicsőíti az Istent. Ehelyett felvállal mindenféle egyéb más feladatot. Reprezentál, politizál, és sok-sok minden más egyebet is csinál, ahelyett, hogy dicsőíteni az Istent. Az Isten dicsőítés ugyanis valahogyan olyan együgyű feladatnak tűnik. És mi nem akarunk együgyűnek látszani. Mi erősnek akarunk látszani, ezért volt a dicsőséges, a triumfáló egyház. De az Isten igazsága az, hogy az ő országa egészen más törvények szerint működik. Mert hogy az Isten országa itt van bennünk, és itt van közöttünk, de az a rész, ami itt van bennünk, és itt van közöttünk, az a kisebbik rész, és nem azonos az Isten országával. És ezért mondják a német teológusok közül is 20. században néhányan, hogy hát az Isten az történik az emberek egymás közötti létezésében. És ez egy nagyon szép gondolat. De hát nem egyenlő ez az Istennel. Az Isten az egész univerzum ura, és valami picinke kis részt, amit éppen az én lelkem, az ő kegyelme révén be tud fogadni, megtapasztalja, hogy milyen hatalmas lehet ez az Isten. Amikor az Isten igazságáról elmélkedünk, akkor tudnunk kell azt, hogy emberi szemmel nézve az Isten igazságtalan. Igazságtalan, hiszen elküldte egyszülött fiát, ezt is olyan nehéz megérteni, hogy mi az, hogy fiú, mi az, hogy egyszülött, mi az, hogy elküldte, mi az, hogy testté lett az Isten. Minden esetre a szeretet Istene az keresztre feszítetett. Az ember szeretetlensége által. És tökéletes példáját adta az ember így annak, hogy mire képes az ember az ő istentelenségében. Az Isten nélküliségünkben arra vagyunk képesek, hogy még az Istent is odaszögezzük a keresztfára. És hogyha most itt lenne Krisztus, most is odaszögeznék az emberek. Sőt, mi több, lehet, hogy mi is skandálnánk azt, hogy feszíts meg. Mert nem tudjuk befogadni az Isten birodalmának, az Isten királyságának a totális voltát a mi életünkbe. Időnként, amikor kedvünk van hozzá, akkor persze, én Uram, én Istenem, én Teremtőm, én megváltom, de nem úgy, hogy minden egyes pillanatban én tudjam azt, hogy az Isten Isten, én pedig az ő szeretett gyermeke vagyok. Sőt, mi több, ami még szomorúbb, hogy oly sokszor a törekvés sincs meg bennünk, hogy közeledjünk az Istenhez. A szőlőmunkások története arról szól, hogy tisztességes napi bért ad a mindenható Isten. Tisztességesen megjutalmazza az embert azért, ha küzd egész életében. Csak hát az Isten azt szeretné, ha mindenki bejutna az ő szőlős kertjébe. És itt nem a teljesítmény számít. Ez a mai világ teljesen megbolondult. Mert a teljesítmény az, ami meghatározza ennek a világnak a mostani létét. A teljesítmény azonban nem egyenlő a jövő biztosítékával. Ezért történik meg az, tessék megnézni, a világban mi történik, Németországban 5 millió munkanélküli van már, egyesek vélni tudják, hogy a szociális katasztrófa az 2010 és 12 között el kell, hogy induljon. Mások azt is tudják már, hogy 2020-ban biztosan még az Európai Unió is felbomlik, és mindenféle negatív víziókat festenek fel, mert hogy nincs megoldás arra a problémára, ami jelenleg itt van. És mi ez a probléma? Az, hogy eltértünk az Istentől. Az Isten akarata az, menjetek szét ebben a világban, szaporodjatok, sokasodjatok. Tessék megnézni a mutatókat. Tessék megnézni, hogy a kihalási határ az 1,3. És 1,3-nél áll. Az osztrák 1,1-nél áll. Az olasz 1,2-nél áll a német, és az úgynevezett harmadik világokban ezek a mutatók, amely ugye 2 fölött, 2,1 fölött lenne ideális, ezek a mutatók náluk 5, 6, 7. Mert hogy a nyersanyagok azok nem fogynak ki olyan könnyen, mint ahogyan azt beharangozzák. Az ember fogy ki. Mert az ember a legnagyobb nyersanyag. Hiába próbáltuk megtervezni a mi életünket és a mi létünket arra, mintha örök életünk lenne, az igazság az, hogy semmit nem fogtunk fel, hogy mire hívott el minket az Isten. Hát ezért érdemes egy kicsit az Isten szőlős kertjéről elmélkedni. Valóban az az élet értelme és célja, hogy minél inkább elsüllyedjek a tennivalókban és az anyagvilágban? Vagy van valami több is ebben a világban? Az evangélium tanúsága az, hogy a legfontosabb az Isten országa. Jézus maga mondja, keressétek először az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki úgy irányítja az ő életét, hogy abban az Isten dolgai a legfontosabbak, akkor lehet, hogy csak egy talentumot kapott, és nem ötöt, de az az egy talentum az öttel is felér. Mert az az egy talentum magában hordozza a lehetőséget, hogy hozzá szerezzek, hozzá küzdjek még egy talentumot. És ezáltal megéljem az Istennek az én személyes életemre rendelt teljességét. És ennél többet nem lehet ebben a földi világban elérni. Aki ennél többet akar elérni, az már átgázol az isteni törvényeken, és aki az isteni törvényeken átgázol, átgázol az emberi törvényeken is. Mennyire igazságos az Isten? Az igazságos Isten annyira igazságtalan, hogy halálra adta egyszülött fiát, hogy kijózanodjon az ember. Hogy megbékéltesse az embert önmagával. Nem az Istent kell kibékíteni, az embert kell kibékíteni az Istennel. Mi vagyunk megsértődve, és mi vagyunk azok, akiknek az élete korrekcióra szorul. Ezért küldetett ebbe az anyagvilágba a lélek Krisztus. Imádkozzunk. Úristen, mennyi atyánk, te azt akarod, hogy gyermeki bizalommal tekintsünk reád, és hogy a szeretetben hasonlítsunk te hozzád. Add nekünk szent lelked erejét, hogy fenntartás nélkül bízzunk te benned, józanul éljünk a világban, és őszintén szeressük embertársainkat, Jézus Krisztus Urunk által. Amen.